Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hatodik alkalommal találkoztak a cigánypasztorációs pedagógiai műhely szakemberei. A találkozónak ezúttal a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda adott otthont. Kós Ede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense elmondta, az egyházmegye katolikus iskoláinak pedagógusai érdeklődéssel és nyitottsággal vesznek részt az alkalmon, megosztják egymással saját intézményük tapasztalatait, és közösen keresik az aktuális kihívásokra adható válaszokat. Németh Zoltán, az egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának főigazgatója rámutatott, hogy fontos a közös tudás gyarapítása, amellyel az egész egyházmegye pedagógusait, diákjait és rajtuk keresztül a szülőket is el tudják érni. A cigánypasztorációs pedagógiai műhely tagjai törekednek arra, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket megfelelő tudással és készségekkel felruházva segítsék a munkaerőpiaci beilleszkedésben. A tél óta tartó asszály jelentős kihívást jelentett a haltermelők számára, akik ennek ellenére összességében közepes évet zárnak idén. A termelők nem terveznek áremelést idén, így amennyiben a kereskedelmi láncok a tavalyi áréseket alkalmazzák, a családok idén is a tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá a karácsonyi halhoz, közölte az agroinform.hu. A közlemény alapján az élő ponty esetében kilogrammonként 2000 forint, a szeletelt ponty esetében 4000 forint körüli árat jelent ez év végén. Az afrikai harcsát filézve 4500, míg a szürke harcsát 8000 forint körüli összegért lehet majd megvásárolni. Mostantól évente beépülő jelleggel 20 milliárd forint többletfinanszírozást biztosít a kormány képalkotó diagnosztikai ultrahang CT és MR vizsgálatokra, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Debreceni Egyetem Klinikai Központja új MR berendezésének sajtónyilvános megtekintésén. Takács Péter elmondta, a gyorsítósáv fantázia nevű program keretében két lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagyértékű képalkotó diagnosztikai eszközöket, ezen túlmenően biztosítanak évente további 20 milliárdot a vizsgálatokra. A kormány és az idősek tanácsa egyetértett abban, hogy a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan a bevezetés első szakaszában a 14. havi nyugdíjnak is az első részlete, valamint 25%-a kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026. februárjában, jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, az ülésen szóba került az idősek megbecsülésének szükségessége is, mivel az online médiában egyre kevésbé tartják tiszteletben az emberi méltóságot. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdett gyűjtést a Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ötödik alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró elnevezésű akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyermekek személyes kéréseit. A mai naptól kerül a magyar mozikba a Sárkányok Kabul felett című háborús akciófilm, amely bemutatja, ahogyan a Magyar Honvédség több mint 500 embert, köztük majdnem 200 gyermeket kiszabadít az ostromlott nagyvárosból. Az akciófilm a Magyar Honvédség napokon áttartó 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel, és ezt a katonai műveletet hozza átélhető közelségbe. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg a második az egri borvidék, a harmadik helyen pedig a villányi végzett. Derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölte. A felmérés közel 2000 ember megkérdezésével készült. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy-egy borvidékre, de sokakat vonzanak a borkóstolók és a pincelátogatások, valamint a wellness szolgáltatások és gasztronómiai programok is. Végül az időjárásról. Mindenütt záródik a felhőtakaró, délnyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer húzódik hazánk fölé. Ebből kiadós mennyiség egy délnyugat-északkeleti irányú tengely mentén valószínű a középső ország részben. Az eső a Dunántúlon többfelé válthat havas esőbe. Az északi a szelet erős lökések kísérik. A minimum hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Mezei Katalin, Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Rónai György, Tóth Árpád és Vas István műveiből. A verseket Baranyi Péter, Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Fehér István, Merényi Judit, Jakó Beáta, Kaszás Attila, Gábor Miklós, Pap Zoltán, Sárosi Kinga, Sinkovics Imre és Szegvári Menyhért előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Radnóti Miklós, november. Megjött a fagy, sikolt a ház falán. A holtak fog a koccan hallani. S zizegnek fönn a száraz barna fán vadmirtuszok kis őszbozontjai. Egy kuvik jóslatát hullatja rám. Félek? Nem is félek talán.
Három őszi könycsepp. Őszi délben, ó, benehéz kocogni a leányokra. Őszi éjben, ó, benehéz fölnézni a csillagokra. Őszi éjben, őszi délben, Óbe könnyű. Sírva, sírva leborulni.
Áprili Lajos. Hajnal szürkület. A fellegek sűrűn szőtt fátyolán hideg szemérmes fényt szitál kelet. Egy csillag reszket még a hegy felett. A pusztuló öreg cseresznyefán, melyről tegnap kakukkszó zengve szállt, most ritkuló szavú bagoly kiált anyja, a menekülve tűnő éj után. Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrések közt az eget. A tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég. Megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák. Hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. Ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni, milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmuk haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata. S vesztett napok emléke. Virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalom, nem szítja sokáig, belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább, hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető, hervadó kezében, hasztalan reménnyel könnyáztatta keszkenő.
Thank you. Áprili Lajos, mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpofát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szél kavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt. Gubbaszkodó vadmacska les reád? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ, a völgy perem? Az élen túl új kött tengerterem. S miről azt hitted, völgy záró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó. Nem egy ember vallatja, millió. A diadallal áttörő napot, melyet homállyal elzsibbaszthatott. E tavaszodó, szebb világ hitét, az ember üdvöt, vörös martiét? Vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háborút, halált?
Nemes nagy Ágnes, november. Mint langyos emlék, úgy dereng fel a kék és rózsaszín november, az év emlékszik. Tévetek tollakkal hull a szürkület. S mint akit a szerelem elhágy, de vele még a szerelem vágy, úgy áll a fa a dombtetőn. Lomptalanul, de reszketőn. Kovács tűz lobban a barakban, kint egy ló mélász takaratlan, rásuhint oldalt a fény, parázslik a szőke sörény.
Rapszódia egy őszi kertben. Csapzottan tarka lett az a fényteli kerted. Későn süt fel a nap, hamar homálylik. Elfagytak, feketednek napraforgóid, dáliáid. Még nyílnak őszien égnek, már nem sokáig, napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, ami nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőt levelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündérjen. Már várja a nemes növényi sejtelem novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészeten a szépség. Magunkra gondolok. A szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek, De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, ha megérjük a telet? Szépségben boldogult virágok, levelek. Ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelemmel? Elfagyott rózsák, dáliák. A kertünk új és új szépség akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most béd magad. Még végső hódítása el nem indul a sejtjeink bezárt tudat. Hát lett-e a tízezer éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomba virág eltenni télire a fényt? Nincs miért adnunk a szelényt. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez? Hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lesz. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződünk. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták, robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol. Míg meg nem lejjük azt a képletet, nem nyughatom, nem nyughatol. És új energiává lesz a múló idő, új csillagmágiát gyújt meg, érted, vigasztalóvá lesz a rémítő, mindent meglátsz, mindent megértek, és érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmi vélet napraforgóid.
Mezei Katalin felperzselte a kertet a fagy. Felperzselte a kertet a fagy. Megfeketettek a körte rózsák, megbarnultak a bablevelek, deresek a káposztatorzsák. Tudtam, mikor reggel a varjak szárnyukat feketén szétnyitották, s károgva ültek a háztetőre, mintha itt ők lennének a gazdák. Tudtam, ha megjönnek a varjak, hideg szeleket indít a röptük, vége az enyhe őszi időnek, tollászkodik a tél fölöttünk.
Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem, a kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom. Éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, értsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húny szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.
Rónai György, Yggdrasil. Yggdrasilfa, Yggdrasilfa, karolj engem ágaidba, világrejtő lombjaidra fektess engem, Yggdrasilfa. Fejem alatt puha párna bolyhos csönded éjszakája, fehér esőd villogása nappalaim ragyogása. Madaradnak fogadj engem, koronádba énekelnem, sűrű sátrat vonj felettem, a keselyű rám ne lejjen. Nincs mit féljen a haláltól, akit a te lombod ápol. Véd a kártól, óva gyásztól, pusztulástól, elpalástól. Mert ágaid sosem asznak, örök forrás él alattad. Őszök jönnek, erdők halnak, de te mindig fiatal vagy. Yggdrasilfa, veled egyé váljak én is, gyökereddé, ágaiddá, leveleddé lombosulva, mindörökké. Nemes Nagy Ágnes, fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zuzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. Thank you.
Tóth Árpád, ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt vége. Ez az est is, mint a többi, eljött béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke, hallgat talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az éjben, alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behunyt szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szirom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Mezei Katalin, Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Rónai György, Tóth Árpád és Vas István műveiből. A verseket Baranyi Péter, Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Fehér István, Merényi Judit, Jakó Beáta, Kaszás Attila, Gábor Miklós, Pap Zoltán, Sárosi Kinga, Sinkovics Imre és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 19. részét halljátok. Felolvassa Gubás Gabi.
19. fejezet. Egérlakodalom. Még a legöregebb egerek sem emlékeznek olyan hét országra való vigalomra, mint amilyen Fáni mennyegzője volt. Rengeteg meghívót küldtek szét a legfinomabb sajt héra rágva. A vendégek cukoranyú zegzugos padlásán gyűltek egybe. Elsőnek a közeli pékség dundi egerei érkeztek. Nyomban utánuk betoppant egy sereg egér a főtéri ódon vendéglőből. Búzás szekerek hozták a városszéli csűrök, magtárak és a hízlalda egereit. A mezei pockok, kiknek útját egy egerésző róka keresztezte, némi késéssel érkeztek, viszont ők hozták a legszebb nászajándékot, értékes csigahéj étkészletet. Fáni nagyon sajnálta, hogy Hercsula macska nem jöhetett a lakodalomba. Akkor valamennyi egér vendég szétszaladt volna. Eljött egy valódi fehér egér is. Piros szeme volt, és nagyon gyorsan tudta az orrát mozgatni. A vendégek nagy figyelemmel nézték, de csak addig, míg a mátkapár meg nem jelent. Attól kezdve mindenki csak Fánit és surranót csodálta. No, de volt is mit nézni rajtuk. A vőlegény mennyegzői köntöse egy tábla csokoládi ezüstös burkából készült, csillogott is, mint a holdsugár. A menyasszony fátylát a pókok szőtték. Oly finom volt, oly áttetsző, hogy a pocok gyerekek, akik a fátylat vitték, úgy érezték, mintha csak a levegőt markolásznák. A cukorvirágokból készült menyasszonyi csokrot maga cukoranyú állította össze. Ó, mit érezhettek a macskák ott kint, a háztetőn? Sóváran kukucskáltak be a padlás ablak résén, és azt hitték, a szemük káprázik. Egymást lögdösve kérdezték.
Te is látod? Vagy csak álom?
Bizony, álomba illően szép volt a kis Fáni, menyasszonyi díszében. A sonkát majszoló pogácsát, dió, cukros mandulát ropogtató egérmamák váltig állították, hogy hozzá hasonló szép egérmenyasszonyt még nem láttak a furcsavári padlásokon. Ropták is vele a menyasszonyi táncot. Cukoranyó erre az alkalomra kölcsön adta szép kis zenélő dobozát, amellyel 7 különféle dallamot lehetett eljátszani. Táncolt az egérnép, és a gerendát díszítő rózsaszínű viaszgyertyák is szinte táncoltak örömükben. Fáni belefáradt a táncba, és félrebújt egy üres palack mögé pihenni. Közben eszébe jutott, hogy most kipróbálhatná az egérbabonát. Megkérdezem a gyertyáktól, hány évig leszek boldog? Ahány gyertyát elfújok egy szuszra, annyi esztendeig tart a boldogságom. Lábujjhegyre állt, kis képét felfújta, száját összecsücsörítette, és ráfújta hosszú sorban lobogó gyertyákra. A lángok egyszerre mind-mind kialudtak. Eddig tart a mese a furcsavári kisegérről. De ha szeretnéd tudni, mi történt ezután, a világért sem ulaszd el meglátogatni Hercsula macskát Furfangos szigeten. Örömest megmutatja neked Fáni finom hurkabőrre írt leveleit, melyeket derékkandurunk üveg alatt őriz. Üveg alatt részint kegyeletből, részint pedig azért, mert a hurkabőr illat mód felett ingerlő, s utóbb is arra csábítana a Hercsula macskát, hogy felfalja a kedves emlékeket. Ha azután elvetődnél egyszer furcsavárra, okvetlen csenges be cukoranyú mézes kalácsboltjába. Az ajtón belépve néz jól körül a lépes méz illatú homályos szobácskában, s meglátod a polcokon a piros viaszgyertyákat, a cukorcirádás mézes bábokat, meg a gömbölyű üvegekben sárgáló mézet. Ne resteld megkérdezni a fehérhajú cukoranyútól, hol vannak az egérkéi. S tekints csak bátran a 100 esztendős vaspántos láda mögé. Ha veszel annyi fáradtságot, hogy meghajlítsd a derekadat, nyomban megláthatod a 2 riad kisegeret, amint a tolseprűt feldöntve cukoranyó bojtos papucsába menekülnek. Ha kíváncsi természetű vagy, azt is megkérdezheted tőlük, jól megy-e soruk. S ők ketten kívánják neked, hogy te is oly boldog légy, mint amilyen boldogok ők.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 19. részét Gubás Gabi olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Folytassuk most elmélkedésünket boldog Bódi Mária Magdika életéről, és az ő életének bizonyos kis epizódjai, kis részletei, kis momentumai, amikben mindegyikben nagy tanítást fedezhetünk föl számunkra. Haladjunk mi is vele együtt az életszentség útján. Szítsuk föl magunkban most a szeretetet, mert mindennek a megértéséhez, a mélyebb megértéséhez szeretetre van szükség, és ahol ott van a szeretet, ott van az Isten. Tehát szítsuk fel magunkban a szeretetet boldog Bódi Mária Magdolna iránt, az ő életén keresztül. Szítsuk fel a szeretetünket Jézus Krisztus iránt, aki adta nekünk ezt a nagy szentet, hogy hozzá még közelebb kerülhessünk Magdikán keresztül. És szítsuk fel magunkban a szeretetet saját magunk iránt is, és találjuk meg magunkban is ezeket a szép tulajdonságokat, amiket Magdikában felfedezhetünk, mert ha nem is teljesedett még ki bennünk, úgy, mint benne, de csirájában mindenképpen ott van, mert önmagunkban megtalálhatjuk az Istent, az isteni jóságot. Hajlamosak vagyunk csak a rossz tulajdonságainkra figyelni, és azokat fölnagyítani, de fedezzük fel magunkban a jót is, a szentet is, a szépet is, ami mind isteni, és Istentől kaptuk ajándékban. És egyrészről ott van a semmiségünk, a gyarlóságunk, a bűnösségünk, a tehetetlenségünk, a nyomorúságunk, a kicsinségünk. Másik oldalon pedig ott van a szentség, amit a kereszteléskor megkaptunk. Ott van bennünk a jóság, a szeretet, a nemes lelkűség, és Istennek a csodálatosan szép adományai. És ebben a kettősségben éljük az életünket, ebben a feszültségben, és egyre inkább megismerhetjük önmagunkat a szenteken keresztül is, és önmagunkban, önmagunk által pedig, az önismeret által pedig, az Isten ismeret egyre tökéletesebb fokára kerülhetünk. Haladjunk tovább Bódi Mária Magdika életéről írt könyvben, tanúságtétel Liliommal, vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. József atya mondja el: plébánosom, ó István atya, és én majdnem egyszerre kerültünk szolgálatba fűzfőgyártelepi plébánián. Alig ismertünk valakit. Mivel az előző plébános, akivel körülbelül 10 napot szolgáltam együtt, közbeeső vasárnapi szentmise előtt Magdit bemutatta nekem, meghívtuk őt és egy másik buzgó kislányt, aki szintén jól ismerte a helyi szokásokat, az embereket, hogy némileg tájékozódjunk. Közben érdeklődtem a gyakori áldozók felől. Megkérdeztem őket is, milyen időközben szoktak szentáldozáshoz járulni. Első pénteken, vasárnap és ünnepnapokon mindig. Első pénteken, vasárnap és ünnepnapokon mindig. Hétközben is, ha misére tudunk jönni, felelték a lányok. Magdi, miért nem áldozik minden nap? Csak nagyon korán tudnék jönni, ha reggel műszakos vagyok. Ha az éjszakai műszak után már tudok jönni szentmisére, de nem akarom zavarni az atyákat azzal, hogy engem ilyen korán áldoztassanak. De mi azért vagyunk, hogy szolgáljunk. Ezzel egyáltalán nem zavar. Megmondom, azért nem zavar, mert én minden nap reggel 5 órakor kelek. 5:30-kor a templomban vagyok, akár jön áldozni, akár nem. Köszönöm szépen, akkor minden nap jövök. Néha megtörtént, hogy pár percet késtem. Magdi ilyenkor mindig türelmesen várt a bezárt templomajtó előtt, mert ő mindig pontosan ott volt. Pedig több mint 3 kilométer távolságból jött. Később kapott ó István atyától egy sekrestye kulcsot is. Itt bemehetett, amikor érkezett reggel, vagy bármikor máskor is. Ez nagyon okos intézkedés volt, mert sokszor gyári gumiköpenyben, szakadó esőben érkezett biciklién. Mennyi tanulságot vonhatunk ebből a kis történetből is, amit az előbb felolvastam. Mikor az atyák fűzfőgyártelepre érkeztek, érdeklődtek, hogy milyenek a helyi szokások az áldozás terén, kik a gyakori áldozók, és gondolkodtak azon, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy minél többen, minél gyakrabban áldozzanak. És amikor a lányokkal beszélgetett József atya, ezt a kérdést teszi fel Magdikának. Magdi, miért nem áldozik minden nap? Ezt a kérdést feltehetjük mi is magunknak, hogy miért nem áldozunk minden nap, ha megtehetjük. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tehetjük meg minden nap, hogy áldozzunk, de itt egy kis történetet hagy mondjak el az én budapesti barátomról, aki nagy megtérések sorozatán ment keresztül, és eljutott odáig, hogy már egy héten többször is elment áldozni, amikor éppen lehetősége nyílt rá, vasárnap pedig természetesen mindig áldozott. És én is szinte ugyanezt a kérdést tettem föl neki, hogy András, miért nem áldozol minden nap? Ő ezen elgondolkodott, és hozott egy döntést, hogy ezentúl minden nap áldozik. És ennek már több éve, amikor találkozunk, újra és újra elmondja nekem, hogy amerre csak járok a világban, mindenkinek mondjam el, hogyha lehetősége van rá, minden nap áldozzon. Ha hétköznap is időnként elmegyünk áldozni, vagy talán majdnem minden nap a héten, de mégsem minden nap akarunk áldozni, az nem ugyanaz. Mert amikor valaki úgy dönt, hogy Uram, én mától kezdve minden nap szeretnék áldozni, az egy olyan magasfokú szeretet Isten iránt, ami azt kommunikálja az Isten felé is, az emberek felé is, hogy én szerelmes vagyok az Istenbe, és minden nap találkozni akarok vele. Nem csak amikor ráérek, amikor úgy sikerül, mert az is már egy nagyon magas fokú szeretet. Igyekszem elmenni. De amikor döntök a mindennapos áldozásról, és az életünk ilyen döntések sorozata. Amikor most hallják a kedves rádióhallgatók, talán ilyen gondolatok fogalmazódnak meg, hogy hát azt én nem tudom megoldani, az lehetetlen. És talán rögtön le is beszélik magukat erről a döntésről. De mondhatom azt, hogy Uram, ha te azt akarod, hogy minden nap az oltári szentségben így, különleges módon is találkozzam veled, és minden nap áldozzak, és minden nap elmenjek szentmisére, ha te ezt akarod, kérlek szépen, teremtsd meg a feltételeket hozzá. A szívünk irányultsága a fontos, hogy mire vágyunk, és egy Istenben merült lélek nem akar egy napot se kihagyni, hogy ne találkozzon így a szentségi Jézussal. Természetesen nem kell, hogy lelkiismeret furdalásunk legyen, ha ezt nem tudjuk megtenni, ha olyanok a körülményeink, akkor tehetünk lelki áldozást is, de minden nap igyekezzünk így, ilyen módon is egyesülni tökéletesen az Istennel. Látjuk Magdika reakcióját erre a mondatra. Magdi miért nem áldozik minden nap? A vágy már benne volt Magdikában, csak nem akarta terhelni az atyákat. És az atya biztosította arról, hogy egyáltalán nem terhesre számára, és ő egyébként is ott van a templomban már korán reggel, ha jön áldozni, ha nem. És Magdika rögtön döntött, de erről ő már nagyon régen dönthetett. Ez a vágy a szívében volt, és a Jóisten most ilyen formában megteremtette neki a lehetőséget. Mi is megtapasztaljuk, hogyha a vágy fölkél a lelkünkben a napi áldozás után, akkor így vagy úgy, de az Isten megteremti a lehetőséget. Azt mondta József atya, hogy azért vagyunk, hogy szolgáljunk, és hogy ezzel egyáltalán nem zavar minket. Sőt, nyugodtan mondhatom József atya nevében is, hogy a legnagyobb öröm az, amikor ilyen buzgó lelkeket szolgálhatnak az atyák, és olyankor semmilyen áldozat nem sok és nem nagy. Magdika röviden, egyszerűen a maga egyszerűségében, mert megtapasztalhatjuk ezt a csodálatos egyszerűséget is ebben a lélekben, a következőt mondta. Köszönöm szépen, akkor minden nap jövök. Nem volt kérdés számára, nem merült fel benne az, hogy akkor minden nap plusz áldozat, hogy mennyi fáradtsággal jár majd ez is neki, hanem rögtön döntött arról, hogy minden nap jön. Azt mondja József atya, hogy időnként megtörtént, hogy pár percet késett. Magdi ilyenkor mindig türelmesen várt a bezárt templom előtt, mert ő mindig pontosan ott volt, pedig több mint 3 kilométer távolságból jött. Egyrészt türelmesen várt Magdika, és a türelem, mint hogy a szentektől tanulhatjuk, a szeretetnek a veleje. A türelem a szeretet veleje. Galata levélben olvashatjuk, 5. fejezet 22. versben, Pál apostoltól, a lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, és így tovább. Ott van köztük a türelem. vagy a Római Levél 12. fejezet 12. versében, a reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban álhatatosak, az imában kitartóak. Türelem és az álhatatosság is, és a kitartás is szinoním fogalmak. Vagy a Kolosszeiakhoz írt levélben, 3. fejezet 12. versében, öltsétek magatokra a szelídséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Efezusi levél, 4. fejezet 2. vers, legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, viseljétek el egymást szeretettel. Tehát láthatjuk, hogy a türelem és a szeretet szinte mindig együtt jár. És mi is magunkban gyakran tapasztaljuk a türelmetlenséget, különösen ebben a kicsit rohanó, felfordult világban, felgyorsult világban, ahol mindent időre kell tenni, ahol talán a programok is feltorlódnak. Még 50-60 évvel ezelőtt is egy falusi ember sokkal nyugodtabban tudta élni az életét, mint ahogy most, mert nem történt annyi esemény egy napban. És bizony gyakran elveszítjük a türelmünket. Ilyenkor mindig azt kell megvizsgálni magunkban, hogy mi lehet ennek az oka. Magamon is tapasztalom, hogy hasonló szituációban egyszer elveszítem a türelmemet, máskor pedig nem. Türelmes maradok. Miért van ez? Nem akarok most ebbe mélyebben belemenni, de például a kipihentség az nagyon fontos szempont. Mert egy fáradt, elcsigázott, meggyötört lélek, aki nem pihen eleget, aki esetleg éjszakában nyúlóan viraszt, aztán reggel, hajnalban, korán kell, megy dolgozni, és fáradt, szinte szüntelenül nem tudja kipihenni magát, ő biztos, hogy türelmetlenebb, mint ha kipihent lenne. Aztán a türelem az kegyelem is, mint hogy a szeretet, hogy Isten ajándéka, hitremény, szeretet, isteni erények, amit ajándékba kapunk, a Jóistentől belénk öntött erények. Kérjük a Jóistentől, hogy növelje szeretetünket is, türelmünket is. Jakab apostol levelében is olvashatunk a türelemről, az 5. fejezet 7. versében. Legyetek tehát türelmesek testvérek az Úr eljöveteléig, erősítsétek meg szíveteket. Az erősítsetek meg szíveteket, azaz erősítsétek meg a szereteteteket, mondhatjuk így is. De a szeretet himnuszból is tudjuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, és folytathatnám. Jézus is gyakran tanít az álhatatosságról. Lukács evangéliumában a 21. fejezet 19. versében ezt olvashatjuk. Álhatatosságotokkal mentitek meg lelketeket. Tanuljunk Magdikától a türelem terén is. Gondoljunk bele, hogy ott állt az uhogó esőben, vagy a hideg, fagyos télben a zárt templomajtó előtt. És türelmesen várt arra, hogy bebocsájtást nyerjen, és találkozhasson azzal, akit a szíve szeret, Jézus Krisztussal, a szentségi Jézussal. Mi mennyi áldozatot hozunk azért, hogy találkozzunk a szentségi Jézussal? Mennyit gondolunk rá a napunkban? Hányszor száll a szívünk a tabernákulum elé, bárhol is vagyunk, munkahelyen, családban, játék közben, színházban, eszünkbe jut az, hogy gondolatban oda térdeljünk a tabernákulum elé, és akár csak egy szóval is köszöntsük Jézust. Itt vagyok, Uram, szeretlek, még most itt is, ahol éppen vagyok.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!